Ami további segítségünk, Isten tiszteltünk megáldás és megszentelése jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, ugye, mint hozzánk szól Pál apostol Korintusbeliekhez írott első leveléből, az első rész 18. versétől a 21. eképpen. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcseknek bölcsességét, és az értelmeseknek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világnak vitázója? Nem, de nem bolondsággá tette az Isten e világnak bölcsességét? Mert minek utána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent, tetszik az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük Jézus Krisztust, akit elküldtél erre a világra, hogy megmentsed az embervilágot, az embervilágból azokat, akik hallgatnak a te szavadra. Köszönjük, hogy értünk is jöttél. Köszönjük akkor is, ha még nem éltük át a kegyelemnek félelmetes nagy voltát, a bűnből való kijövetel, csodálatos útját, amit a keresztben szereztél. És köszönjük akkor is, amikor már jó sokan itt a gyülekezetben átélhettük a szeretetednek csodáját. Urunk, mégis olyan sokszor a kereszt kívül esik a látóhatárunkon. Olyan sokszor szeretnénk mi egészen más dolgokról beszélni, mert könnyebb arról. Mert a kereszttel szemben állni félelmetesen az embert a bűneire mutató dolog. Megláthatjuk önmagunkat, ugyanakkor megláthatjuk a szeretetünket, és nem szeretjük mi látni önmagunkat, ezért esik ki oly sokszor a kereszt a mi látószögünkből. Kérünk téged, vezess most a te keresztedhez. Hadd lássuk igazságodat, hozzánk való jóságodat és szeretetedet benne. Kérünk téged, hogy te áld meg a te igédnek hallgatását, hogy abból élet és gyümölcsök legyenek. Jézus Krisztusért. Amen. Istenek igéjét a Korintusbeliekhez írott első levélből, az első rész 22. versétől olvasom, a 31. versig. Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot. Ám de maguknak, a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek, Krisztust, Istennek hatalmát, és Istennek bölcsességét. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Mert tekintsétek csak a ti elhivatásatokat, atyám fiai, hogy nem sokan hivattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek, hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket. És a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse. hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lönnékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul. Hogy amint megvan írva, aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék. Szeretett testvéreim, a mai világban egy célt tűztek ki, és hajtanak végre, amely józan parasztész számára is őrültség, ha viszont Isten szemszögéből nézzük, akkor kifejezetten gonoszság. Ez a cél nem más, mint hogy minden karakteres hitforma és életforma megszűnjön ebben a világban. Ha azt mondom, hogy karakteres, akkor meg is kell határoznom azt, hogy mit értek alatta, hogy karakteres. Azt értem alatta, hogy valami mellett leteszi a voksát, ragaszkodik ahhoz, elkötelezett feléje. Amit jónak gondol, egyetlen jónak gondolja, azaz kizárólagos jónak gondolja, és így ragaszkodik ehhez. Ebből következik, hogy a többi dolgot nem fogadja el, a sajátja mellett ugyanolyan jónak, egyenértékűnek a többivel. És még van egy másik következmény, és a karakteres hitformának, hogy elkötelezettsége abban is megnyilvánul, hogy az életvitele következetes, és mivel a legjobbnak gondolja, amifelé elkötelezett, követésre buzdít másokat is. Egészen különleges dolog, hogy a mai világban egyre többször jelenik meg az, hogy a világ ezt a fajta karakteres hitformát nem fogadja el. Nem fogadja el, sőt akadályozza, sőt, most már ott tartunk, hogy kezdi szépen lassan kényszerrel megszüntetni ezeket a karakteres dolgokat. Szinte minden helyzetben történik a karaktervesztés, az összemosás, az egyenértékűsítés. Régi tanulságok alapján, ha minden hangsúlyos, akkor többé semmi sem hangsúlyos. Végtelen egyszerű gondolat ez, végtelen hathatós az igazsága, amikor a valóságban megtörténik. Ha minden egyenértékű, akkor végül semmi sem értékes, és semminek nincs meg a maga értéke. Így az egyenértékűsítés egyben értékvesztés is. Mindenfajta kizárólagos felszámolása annak alapján, hogy van valakit, akit ez a kizárólagosság, ha valaki ezt képviseli, ha valakinek az életében megjelenik, vagy gondolataiban, szavaiban megjelenik, ez bánt. Valakit ez érzékenyen érint. De mivel mindenkit van valami, ami érzékenyen érinti, ezért tulajdonképpen ez a fajta gondolat és ennek a valóságban való átültetése azt fogja eredményezni, hogy semmilyen karakteres dolog nem lehet jelen ebben a világban, mert valakit biztos, hogy meg fog valami bántani. Tehát annak, hogy valami igaz vagy hamis, megjelenhet a világban, teret kaphat, hangot kaphat, annak elég, hogyha egyetlen ember fölemeli a kezét, hogy ez engem érzékenyen bánt és érint, és innentől ezt lehetetlen továbbá engedélyezni, hogy ilyen legyen. Mik ezeknek az eszközei? Megkérdőjelezés, elbizonytalanodás. Idegen, más típusú gondolatok, kultúrák importálása és preferálása, előtérbe helyezése, emberi jókra való hivatkozás. És fölteszük a kérdést, hogy mi történik? Mi történik akkor bennem, velem? Kérdésessé válik, amiben biztos vagy, közben sok más típusú dolgot láttatnak, és tulajdonképpen az ember karakteresen ragaszkodik lassan, jogsértővé válik, mert véleményével megbánt másokat. Szeretnék utalni egy nemrég történt dologra, aminek jelentősége nem önmagában van, hanem a mélységében. Franciaországban hoztak egy nagyon érdekes törvényt. Az iszlám vallású kislányoknak van egy jellegzetes kendője, amit hordanak. Ez megvan a maguk oka, hogy miért van így a vallásukban. Megtiltották, hogy az iskolában a gyerekek ezt a kendőt hordják. Óriási felháborodás lett belőle. És nem azért mondom el, mert az iszlám hitet vagy vallást tisztem lenne védeni, vagy fölkértek volna erre. Nem erről szól a történet. De egy kicsit belegondolunk, micsoda pitiáner dolog ez, hogy nem engedik meg azoknak a kislányoknak törvény erejével, hogy fölvegyék a maguk kendőjét, hogy a maguk önazonosságában az iskolában ott tudjanak lenni úgy, ahogy amilyenek, ami nekik sokat jelent, a hovatartozást jelenti. Azt mondja az ember elsőre, hogy micsoda pitiáner dolog ez. Vagy micsoda nagyívű, bár gonosz gondolat áll e mögött. Mert egy kicsit belegondolok, akkor jelentősége nem más, mint hogy minden karakteres hitforma ellen lehet törvényt hozni, mert a precedens megszületett. Értjük ezt a döbbenetes jelentőséget? Minden karakteres hitforma ellen lehet törvényt hozni, mert megteremtették a precedenst rá. És a törvényeknek pedig megvan az a különleges tulajdonság, hogy a hatalom kikényszerítheti azoknak a betartását, vagy nem betartás esetén szankcionálhatja. Mindezeket a dolgokat azért néztük meg, és azért mondtam el, hogy lássuk, milyen történelmi helyzetben szólal meg ez az ige, amit felolvastam. A keresztről való beszéd a bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Mert nem változott meg semmi, a világban maradó emberek számára a világ világ maradt, és ugyanazok a motivumok munkálkodnak ma is, mint ott az evangélium terjedésének a kezdetén. Vagy botrány, vagy bolondság a kereszt. Vagy botrány, vagy bolondság. Ami korunkban megváltozik az az, hogy a bolondság és botrány okán a keresztről szóló beszédet ki akarják iktatni a világból, de most már lassan ott tartunk, hogy az egyházban is bolondnak nézik azt, aki a bűnről és a keresztről beszél. Ha megnézzük a teológiának a történetét, minden teológia kivétel nélkül arról beszél, hogy a központja a kereszténységnek, a keresztény gondolatnak, a keresztény üzenetnek nem más, mint a kereszt. Ha a központot kiveszik, semmi nem marad. Pedig olyan sokan mondják ma is az egyházban, szinte tendenciaszerűen, nem kellene annyit már a bűnről beszélni. Csak józan ésszel gondolkodok egy kicsit erről a mondatról. Nem kellene már a bűnről annyit beszélni. Nem ez az egyetlen, ami Isten és ember közé áll. Nem innen a bűn állapotából van a szabadítás. Nem a bűnökből való megmosás, a megszenteltetés. Akkor mi az, hogy nem kellene már annyit a bűnökről beszélni? Aki azt mondja, minek vagy minek annyit a bűnről beszélni, tulajdonképpen a keresztről szóló beszéd ellen szól. Ezt egyszer és mindenkorra tessék az embernek összekötni a fejében és a lelkében ezt a két dolgot, a keresztről szóló beszéd, igenis bűnről szóló beszéd. És aki nem jár abban, hogy megértheti a maga önnön bűnös voltát, a maga reménytelen voltát, annak a kegyelem semmit nem jelent. Illetve a kereszténység semmit nem jelent. Mi is a keresztről való beszéd? Miről is szól ez a beszéd? Hát ha szembeállok a kereszttel, akkor szól először is a bűnről, arról, hogy Isten tökéletesen igaz, igazságos Isten, aki nem tűri el a bűnt, és nem hagyja a büntetés nélkül. Olyan sokan olyan kegyelmet szeretnének, az Istennek olyan szeretetét, ami kihagyja ezt a kérdést, a bűnt. Szeret az Isten, kegyelmes, szeret téged. Még sokszor azt is hozzáfűzik, hogy milyen szeretnivaló az ember. Na de a bűn, a bűnnek a komolyságát, hogy Isten mennyire komolyan veszi, hogy milyen pusztító hatalom, és hogy milyen félelmetes hatalommal kell eljárni vele szemben, hogy nem maradhat büntetés nélkül, hogy Isten igazsága, mert önmaga az igazság, nem sérülhet, ezt a kereszten lehet látni, hogy félelmetes szenvedéssel szenvedett Krisztus, amikor helyetted és értem meghatott a kereszten. Nem néz el felette, sem mellette, hanem félelmetes, rettenetes ítéletet hoz, és hajt végre az Isten a kereszten. Isten igazsága győzedelmes, a kereszten ítél, végrehajt, és végül megelégszik a keresztnek az igazságával. Mi ehhez képest a görög bölcselet? Mihez képest az egész világnak a bölcsessége, hogy Isten a megoldhatatlant, hogy az ember bűnös, és nem tud kiszabadulni, nem tud visszamenni az időben, és másképp tenni, amit már megtett, vagy megtenni, amit nem tett meg. Hogy ezt a félelmetes csapdát, amibe a bűn miatt került az ember, Isten megoldotta. Úgy oldotta meg, hogy nem pusztította el az embert, mert egyszerre szeretett, és egyszerre volt igazságos. Micsoda bölcsesség van a keresztbe. A többi ehhez képest, ha az embernek megengedi Isten, hogy láthassa szívében, lelkében a keresztnek a jelentőségét, ha megengedi, hogy átélhesse, ha megengedi Isten, hogy a bűnbocsánatot átvegye, örök élete legyen, szent lelkével megajándékozza, akkor a többi ehhez képest nem más, mint okoskodás. A bűnbocsánat megszerzéséhez, a bűn megoldásához az ember halálra ítéltségének, kárhozatra ítéltségének megoldásához képest minden csak okoskodás. Isten megoldotta azt, amit vallások, kultúrák, a művelt világ nem tud megoldani, hogy kiküszöbölje a bűnt az emberiség életéből. És erre mondják sokan, hogy bolondság. Nem érdemes vele foglalkozni. Sokan azt mondják, botrányos. Botrányos, mert megbánt engem. Mi az, hogy engem a kereszt bűnösnek mond? Mi az, hogy rám húz bűnöket? Én nem vagyok bűnös. Mert a kereszt igazságát nem mindenki ismeri el, Isten igazságát nem mindenki ismeri el, hogy velem szemben az Istennek igaza van, hogy az ő kijelentése igazság. Akkor a Heidelbergi K.T. azt mondja, hogy nem csak az a bizonyos megismerés, amely által igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében kijelentett, pont a hitnek a valóságára mutat rá. Hogy a hit ott kezdődik el, hogy amit Isten mond, azt én igaznak tartom, igaznak fogadom el. És ma sincs másképp, mint régen. Hogy ez nem bizonyítás kérdése, hogy valaki bebizonyítja-e vagy sem. És végtelen egyszerű, hogy miért nem a bizonyítás kérdése, mert a bizonyítást elfogadja az értelem, de tőle a szív nem fog megváltozni. Azonban a hit érti, hogy mit mond az Isten, nem tudja bebizonyítani, mégis a szívét ráhelyezi, az életét fölépíti rajta, valami különös dolog történik, mert nem biztos, amit az Isten mond, mégis mert ő mondja, elhiszem. És a szívet az Istenhez viszi a hit, és a szív megváltozik. Legegyszerűbb példa erre a Bibliában az, amikor Péter után egész éjszaka a halászat, és nem fogod semmit, meghallja Jézusnak a szavát, aki azt mondja neki, hogy evezz a mérre, és vesd ki a te hálódat. Péter, aki tulajdonképpen a szakmájában egy ügyes ember volt, tudta nagyon jól, hogy lehet a Genezáret taván halászni. Elmesélem annak, aki még nem hallotta ezt a történetet, hogy nappal, amikor süt a nap, felmelegszik a víz, szétoszlanak halak, a tó teljes területén. Éjszaka pedig, amikor lehűl a hívíz, a part menti részek erősebben lehűlnek, mert nem annyira mély, középen összegyűlik az összes hal. Na, olyankor lehet meríteni, olyankor lehet eredményesen halászni. És Péter mondhatta volna Jézusnak, hogy Uram, vagy Mester, te a halászathoz nem értesz. Te nem tudsz, hogy működik ez a Genezáret tava. Jól tanítasz, nagyon sokszor úgy hiszem, hogy te vagy a Messiás, de a halászathoz nem értesz. Mégis Péter nem ezt mondja. Péter azt mondja, hogy egész éjszaka nem fogtunk ugyan semmit, de a te szavadra kivetem a hálómat. És elindul és kiveti a hálóját. És a hitnek valahol ez az alapvető motivuma, hogy lehet, hogy nem értem. Értem azt, hogy mit mond Jézus, de nem értem, hogy miért mondja. Lehet, hogy nem értek vele együtt, de mégis a te szavadra kivetem a hálómat, és elindul ez a Péter. Mit olvassuk a későbbiekben az igébe? Azt, hogy a zsidók jelt kívánnak. Mi a jel? A tapasztalat. A megfoghatóság. A megérinthetőség. Mit kíván Jézus? Hitet. Nem a jel van előbb, a tapasztalat, mert a tapasztalat nem változtat az embernek a szívén az ég egyet a világon semmit. Hanem előbb a hit van, és azt követi a tapasztalat, mert Péter elindul, és lesz belőle egy akkora halfogás, amikor még soha az életében nem volt, másoknak kell segíteni, hogy kivonják a rengeteg haltól szakadozó hálót, és Péter lelke összetörik ez alatt. És azt mondja, hogy menj el Uram tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Ott érti meg, és minden embernek van egy pillanat az életében, amikor összetörhet a lelke, de miután? Nem a jel után, nem a bölcsesség után, hanem a hit után, amikor engedelmes volt Jézusnak. Utána van tapasztalat, van összetörhetetés, van egy pillanat, amikor meglátom azt, hogy kicsoda vagyok én, és kicsoda az, aki velem szemben áll, Jézus Krisztus. Szól a kereszt a szeretetről, arról, hogy helyettem elment valaki az én kivégzésemre. Mert ezt csak így lehet megfogalmazni. Helyettem valaki elment az én kivégzésemre. És elviselte az én nekem járó ítéletet, halált és az én kárhoztatásomat. Hogy úgy szeretett engem, hogy inkább odaadta egyetlen egy fiát, csak én el ne vesszek. Hogy ő érte minden bűnömet, amelyet elkövettem, és amelyet el fogok követni, megbocsájtja. Testvérek, a kegyelem csak annak drága, aki megérti halálra és kárhozatra méltó voltát, és egyszer átéli. Többieknek mind olcsó a kegyelem. Isten adja ajándékba. Csak hogy a keresztény élet nem arról szól, a keresztény életnek nem az a valósága, hogy az élethez kapunk valami kis pluszt az Istentől, hanem az, hogy halálból életre, hogy életet kapsz az Istentől, és ez óriási különbség. Ma arra akarják átváltoztatni a kereszténységet, hogy ez valami plusz az élethez. Amit, hogyha megszerzel, amit, hogyha megkapsz, akkor több lesz vele az életed. Nem. Ugye nem erről beszél, arról beszél, hogy halálban vagy, és életet kapsz helyette. Kegyelemből. Elviselhetetlen botrány és bolondság ez sokaknak, de Isten ehhez az üzenethez kötötte lelkének munkáját, és máshol, másban, más szövegekben, más gondolatokban nem munkálkodik az Isten. Folyik a belső munka az egyházban, és történik a külső nyomás az egyházra a világból. Hogy mindenről beszéljünk, csak ezzel ne bántsuk meg néhány érzékeny embernek a lelkét. Pedig akkor, amikor megszól az evangéliumnak az üzenete, a keresztről szóló beszél, akkor történik meg a kapu megnyílása az üdvösség felé. Ne beszéljünk annyit a bűnökről. A keresztről szóló üzenet, amely a keresztény igehirdetés központja, szól annak, aki még nem született újjá, hívogatja a kegyelembe, a szeretetbe, de vádolja is, de tiszta vizet önt a pohárba is, megmutatja önön arcát, a valódit, ahogyan az Isten látja, és aki már újjászületett, mert a megmentett élet életté lett, a megszenteltetés folyamata egész életen át tart, és ezért neki is szól a keresztről szóló beszéd, amely mindig a bűnökről is szól. Van, aki úgy gondolja, hogy én már megtértem, újjászülettem, én nekem már erre a dologról nem kell hallanom, nem kell vele foglalkoznom. És a megszenteltetés? Az nem arról szól véletlenül, hogy megmosás a bűnökből? Hogy újra és újra mehetek az Istenhez, és újra tisztább lehetek, szentebb lehetek, mert az Isten megmos. Erről nem szól a megszenteltetés, dehogy nem. A megszenteltetés a bűnökből való tisztulást jelenti. Szentnek, tisztának lenni az Isten előtt. Ezért ez az ige vizsgálatra indít bennünket. Nem álltál-e azok közé, akik a keresztet ki akarják iktatni egy ilyen okoskodó és nagyon hazug és átverő szöveggel? Nem kellene a bűnökről annyit beszélni. Mert az Isten most lehetőséget ad visszatérni, megtérni oda, ahol a kereszténységnek a központja, a kereszthez, a kereszt üzenetéhez, a kereszt jelentőségéhez és fontosságához. Isten Jézus keresztjében adott megoldáshoz, amely egyedüli megoldás, és nincs több. Az üdvösség kapuja, az új életnek a kezdete, az Isten erejének a középpontja. Csak néhány gondolat, aki már mondott másnak Jézus Krisztusról, Istenről valamit. Mindig akkor kezdenek az emberek igazán figyelni, amikor a bűnről van szó, és a keresztről. Nem tudom, ki tapasztalta, ki nem. Van, amikor az ember úgy gondolja, hogy hát ezt a kérdést szóba hozni nem kéne olyan hamar, mert az a másik megijed, az a másik elrohan ettől a dologtól, a másiknak lezárodik a lelke az Isten előtt, hogyha vádolni kezdem én mindenféle bűnökkel, meg keresztelről beszélek, meg ilyenek. De ha egyszer beszéltél, akkor észreveheted, hogy micsoda erő van benne. Akkor válik a te üzeneted, ige hirdetésed, amit a másiknak elmondasz, igazán erőssé. Akkor kezd figyelni a másik, akkor kezd kapaszkodni utána. Mert ő is ugyanúgy van, mint te voltál, hogy a bűneivel semmit nem tud kezdeni Isten nélkül. Ezért a legfontosabb, a legerősebb üzenet. Itt dobog a kereszténységnek a szívverése. Ide adja Isten a legnagyobb erejét lelke által, mert a megmentés pillanatába hívja be az embert. És bár egyre többen beszélnek majd ellene, bolondság, botrányos, elviselhetetlen, de te ne higgy nekik, és soha ne add fel a hitvallásodat. Amiben Isten az életet adja azoknak, akik hajlandóak elfogadni az ő szeretetét. Ezért aki hisz, azt ez az ige így szólítja meg, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Tőle vagytok ti is Krisztus Jézusban. Aki hisz, azt így szólítja meg. Akiben Isten odaadta az örök élet valóságát a bűnbocsánat által, perspektívát és csodálatos horizontot adott, a keresztben, Jézus Krisztusban, jövőt adott, ami már a jelenben a tiéd ígéret szerint, és mindabban, amire szükséged van itt, e földön, odát pedig a teljes valóságában. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Jézus Krisztus, köszönjük a te keresztedet. Köszönjük annak a rettenetes, félelmetes ítéletnek az elviselését, amit te hordoztál el, hogy nem nekünk kellett oda menni, bár mi érdemeltük volna. Köszönjük, hogy nem csak meghaltál értünk a keresztre, nem csak pokolra szálltál, hanem fel is támadtál érettünk. Ez az új életnek a reménysége, ez az az élet, amelyet már itt a földön megízlelhetünk, megtapasztalhatunk, mert adod a te lelkedet a mi életünkbe. Köszönjük, hogy mindig a keresztről szóló beszéd az, amely megmutatja a mi bűneinket. Köszönjük, hogy te egyedül tudsz mit kezdeni a mi vétkeinkkel, meg tudsz tisztítani. Valóságá lehet az, hogyha letesszük te előtted, akkor erőt adsz a te benned való tiszta, szent járásra ebben az életben. Köszönjük a keresztet, ahol minden megváltozik. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor kívül vagyunk a kereszten. Olyan sokszor negligáljuk, olyan sokszor ellene beszélünk, sokszor tudattalanul is. Olyan sokszor engedünk a világ nyomásának, idegen tanításoknak. Köszönjük, hogy te szeretettel meg akarsz óvni bennünket ettől. Mert a hitünk, az életünk és az örök életnek központja a te kereszted. Kérünk téged, hogy adj erőt, adj bölcsességet, szép hitvallást tenni az életünkben a te keresztedről. Tudjunk beszélni bátran a keresztről, mert ez az egyetlen, ami másokat is megtarthat, nem számolva következményekkel, nem számolva a botrány és a bolondnak nézés fájdalmas dolgaival. Hogy egyedül neked szerezünk dicsőséget ezen a földön, és a te kereszteddel dicsekedjünk, hogy szerettél bennünket érdemtelenül. Kérünk téged, ebben erősíts meg bennünket Jézus Krisztusért. Amen.
Thank you.
Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek. Amen.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és imé én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Továbbá hallgassátok meg testvéreim, Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelének 8. fejezetéből a 28. verset. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van. Szülők, keresztszülők, keresztény gyülekezet, azt hiszem, nem árulok el nagy titkot azzal, hogyha kijelentem azt az igazságot, hogy minden szülő, szinte minden szülő a lehető legjobbat akarja megadni az ő gyermekének. És így vannak ezzel a keresztszülők is. A lehető legjobbat, és a jóból a lehető legtöbbet. Ezért dolgoztok, ezért éltek, ezért munkálkodtok. És biztos vagyok abban is, hogy szeretnétek minden rossztól megóvni a gyermekeket, hogy az életük szép legyen, teljes, igazán értelemmel bíró, olyan élet, mely jobb a tieiteknél, hogy aztán majd ők is az ő gyermekeiknek még jobbat adjanak annál, mint amiben nekik volt részük. Az Isten igéje azt mondja, hogy tudjuk pedig, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden a javukra van. Ebben a világban bárhogy jár az ember, és bárhogy próbálja kikerülni a csapdákat és a rosszat, mindig érik olyan események, melyeket nem szeret, mely események belemarnak az emberi lélekbe, melyek fájdalmat okoznak, és melyeket tüskeként talán hordoz évekig, évtizedekig, vagy az élet végéig. És nem mentes ez alól a keresztény hívő ember sem. De az Isten azt mondja, hogy akik őt szeretik, azoknak minden a javukra van. Másként beszél a Szentírás arról, hogy mi szolgál az ember javára, mint az ember azt alapvetően gondolná. Nagyon sok ember úgy gondolja el a jót ebben az életben, hogy az őt körülvevő világ emberi mérték szerint jó legyen, és hogy a világ adta anyagi javakban, akár értelmez alatt az egészséget, vagy a vagyont, ne szenvedjen semmilyen hátrányt vagy szükséget. Az Isten a jót másként mondja. Az Isten a jót az életre érti, hogy minden a javukra van. Az igazi életre, melyet csak az Isten adhat, az igazi életre, mely Jézus Krisztusért lehet az emberé. Az igazi életre, mely a kárhozattól óvja meg az embert. Mert kárhozatba születünk bele, távol Istentől. És mindaz, aki megtalálja a fiút, Jézus Krisztust, aki megtér és újjászületik, és elfogadja Jézus Krisztust az ő megváltó urának, Istenének, annak élete van. Az kerül az Istenhez közel, az kerül bele az életbe, az Isten hatókörébe, azaz vissza az Isten uralma alá. És így érti az Isten, hogy azok, akik az Isten szeretik, azoknak minden a javukra van, az üdvösségükre van. Akár jó éri őket emberileg, akár rossz. És ha nevelitek és neveltetitek gyermekeiteket, ne feledjétek el azt az igét, amit most az Isten a szívetekre akar helyezni, és oda is helyez. Hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Az üdvösségre, az örök életre. És ahogy Jézus mondja, neki adatott minden hatalom menjen és földön. És ezért lehet reménység, és a reménységen túl megtapasztalt bizonyosság, hogyha Jézus Krisztust kéritek, gyermekeitekért és önmagatokért, minden a ti javatokra lesz. Amen. Az igazi életre, melyet csak az Isten adhat, az igazi életre, mely Jézus Krisztusért lehet az emberé, az igazi életre, mely a kárhozattól óvja meg az embert. Mert kárhozatba születünk bele, távol Istentől. És mindaz, aki megtalálja a fiút, Jézus Krisztust, aki megtér és újjászületik, és elfogadja Jézus Krisztust az ő megváltó urának, Istenének, annak élete van. Az kerül az Istenhez közel, az kerül bele az életbe, az Isten hatókörébe, azaz vissza az Isten uralma alá. És így ért